kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa október 7-ére, hétfőre böjti és imanapot hirdetett a békéért. Október 2-án a Szent Atya szentmisét mutatott be a Szent Péter téren, a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése második ülésszakának megnyitása alkalmából. Homíliája végén Ferenc pápa október 7-ére, a Hamász és Izrael közötti háború kitörésének első évfordulójára, böjti és imanapot hirdetett az egész világ békéjéért. Ferenc pápa felhívására válaszolva az Egri főegyházmegye október 7-én csatlakozni kíván a meghirdetett böjti és imanaphoz, melyet a békéért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon kiki lehetőségeihez mérten, böjtel és imádsággal, vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek felhívásában. Új bíborosokat nevezett ki Ferenc pápa, köztük Németh László belgrádi érseket. Ferenc pápa október 6-án a vasárnapi úrangyala imádság után jelentette be, hogy december 8-ára új bíborosi konzisztóriumot hívott össze, amelyen bíborosokat kreál. A kinevezett új bíborosok között van Németh László belgrádi érsek, Angelo Acerbi egykori magyarországi apostoli nuncius és a hírneves teológus Timothy Radcliffe de Moncos szerzetes is. Az aradi vértanúk vére pecsételte meg azt az elkötelezettséget, amely már csak nem két évszázada meghatározza a magyar nemzet karakterét, a szabadságot, az önrendelkezést és a nemzeti identitás iránti feltétlen hűséget, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Budapesten a Fiumei úti sírkertben. Zsigmond Barna Pál az aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen a Battyányi mauzóleumnál hangsúlyozta. A 13 aradi vértanú nem csupán a múlt, hanem az élő üzenet a jelen számára is arról, hogy a szabadságot és a függetlenséget soha nem adták könnyen. Küzdeni kell érte, védelmezni kell és meg kell érteni, hogy azok, akik a szabadságot korlátozni akarják, mindig új formában jelennek meg. Változatos ideológiákkal igyekeznek alátámasztani az igazukat, de a céljuk ugyanaz. Hazánk szuverenitásának korlátozása által kívánják növelni saját hatalmukat, fogalmazott az államtitkár. Az aradi vértanúk is megmutatták, hogy a bátorság, a hűség és a hazaszeretet jelenti a sikeres nemzet alapját, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben az aradi vértanúk emléknapján. Varga Tamás a Honvéd temetőben a Haldokló oroszlán emlékműnél tartott megemlékezésen azt mondta: történelmünk tragikusan sokszor avatta már Golgotává a magyar földet, sok mártírt követelt már a magyar szabadság kivívása a nemzet fennmaradásáért. Hozzátette, az aradi vértanúk legyőzték félelmeiket, meghunyászkodás helyett a cselekvést választották, egyéni érdekeik helyett az összetartozás és az egység erejében bíztak. Az olasz és a magyar két szabadságharcos nép, amely sohasem adja meg magát, sohasem adja fel a szabadságát, és sohasem engedi át az országát idegeneknek, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Olaszországban a Matteo Salvini vezette Liga nagygyűlésén, amelyet Pontida kisváros mezején tartottak. A magyar miniszterelnök, aki a nagygyűlés díszvendégeként szólalt fel, több más európai jobboldali politikus mellett emlékeztetett: Magyarországon ma az 1848-as szabadságharc hősei emlékére nemzeti emléknap van. Abban az időben az olasz és a magyar nép felkelt és fegyverrel harcolt az idegen uralom ellen. az olaszok és a magyarok két szabadságharcos nép, és mi az ő örökösei vagyunk. Sohasem adjuk meg magunkat, sohasem adjuk fel a szabadságunkat, és sohasem engedjük át az országunkat idegeneknek. Nem adjuk oda se a brüsszeli bürokratáknak, se a globális pénzhatalmaknak, se a migránsoknak, fogalmazott, hozzátette. Olaszország az olaszoké, Magyarország pedig a magyaroké. Végül az időjárásról. Északkeleten továbbra is erősen felhős vagy borult lesz az ég. Máshogy csökken a felhőzet, és derült vagy kissé felhős idő várható. Helyenként párássá válik a levegő, köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet képződik. Szitálás néhol előfordulhat, a szél délire, délnyugatira fordul, és többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul. A Kiskunságban lehet ennél pár fokkal hidegebb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wolesbenek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Reklámot hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszalökre, az erőmű melletti arborétumba látogatunk, ahol a hétvégén péntektől zajlik a szokásos gyűrűző tábor, amit dr. Legány András, Andi bácsi rendez hosszú évek óta. A következőkben vele is tanítványaival beszélgetünk. Elsőként a 88 éves Bandi bácsit hallják.
A Tiszalök parkerdőbe, a vízügy által kezelt arborétumba, ahol most egy gyűrűzőtábort szervezünk. A konkrét gyűrűzés holnap fog kezdődik, most állítjuk a sátort, amint láttad az előbb, csináltuk meg a lakókocsimnak a sátorát. Ma ezzel fog telni az eső, sajnos esik.
Hát vagy nem sajnos, attól függ, hogy kinek.
Igen. Igen. Mondjuk sátrat állítani esőben nem egy jó dolog, de hát ahogy Móricz leírta, a bakfity, nem érdekes. Úgyhogy csináljuk, holnapra várjuk már a vendégeket, iskolák, óvodák jelentkeztek, szakkörök be, és hát ennek olyan híre van, hogy már szeptember, mét szeptember, már júniusban kérdezik, hogy lesz-e tábor, meg mikor, meg hogy, meg lehet-e jönni, és előre jelentkeznek. Előfordult olyan nap, hogy 300-nál többen voltak. Hát majd megőrült minden gyereknek megmutatni mindent, a hálókat, meg egyebet, de győztük és csináltuk. Most is fogjuk győzni, egy eső nem fog rajtunk ki. Remélhetőleg holnap már nem lesz nagy esőzés, a hétvégén pedig állítólag már napos időt jósol a meteorológia, úgyhogy bízom benne, hogy szép napjaink lesznek. Nagyon gazdag madárvilága van ennek a területnek, különösen így vonulás idején. Cinkékből például kék cinke, szén cinke, barát cinke, fenyves cinke, minden előfordult itt. Csúszka, fakúz, fekete harkány. Na és tavalytól kezdve pedig Petri Láné Barta Enikő egy speciális hálót hozott, 5 méter magas, nagy lukú, és azt egyik tisztáson állítjuk föl, Enikő beindítja a bagolyhuhogást, és van még egy műbagyunk is, és éjjel bagyokat fogunk. Tavaly háromszor fogtunk meg egy, hogy hívják bagyot, egy macska bagyot, de fogtunk erdei fülest, sőt, ami nagyon érdekes volt, réti fülest is fogtunk, az csak vonuláskor fordul itt elő. Így közelben életemben először láttam, pedig hát elég régen madarászok, úgy repülni pusztába, igen. Úgyhogy nagyon érdekes a munka. Most állítják föl az étkező sátrat, ahol együtt ebédelünk, mert az itt tudunk vacsorázni, befűtök, és akkor megoldható, meg a reggeli is, mert akkor még hűvös van. Erre jó ez a lakókocsi, de az ebéd, mikor többen vagyunk, ott 8-an elférünk az asztalnál.
Nagyon szép helyen van ez a parkerdő. Igaz, hogy nem igazából látogatható, gondolom, de idegenek.
De bárki. Szabad. Állandóan nyitva van, bárki látogatható.
Jó, akkor csak kocsival behajtani tudok.
Igen, azt nem, csak nekünk van engedélyünk rá. A szakaszmérnökségtől kérünk engedélyt, a gyűrűzésre is. Ők megmondják, hogy mit szabad, meg mit nem, és ehhez tartjuk magunkat, és fölállítjuk a sátrainkat, tehát anélkül nem is tudnánk boldogulni. Tulajdonképpen itt, ezen a helyen 1988 óta dolgozunk.
Húha.
És nem itt kezdtük, hanem a Tisza partján, a Révnél benőtte, akkor ott még strand is volt, és hát ősszel már az nem működött, de remek gyűrűzőhely volt, nagy gyep, minden, ahol sátrok elfértek, de benőtte az erdő, és alkalmatlanná vált, úgyhogy átköltöztünk ide, nagy szeretettel fogadott a vízügy, nagyon jó viszonyban vagyunk a vízügyjel, mondhatnám azt, hogy itt a gátfelügyelőséggel, baráti valósággal a kapcsolat, és segítenek, ha valamire szükségünk van.
Azon csodálkozom, hogy azért elmentem meccsre kétszer, de még először voltam közvetlenül az erőmű tövébe.
Igen.
Innen látszik pontosan a gátja, illetve hát maga a kis erőmű, a víz esése is, ahol meghajtja a turbinákat. Ha jól emlékszem, 54-ben lehetett, amikor beindították az erőművet.
Igen.
És kérdezgettem is, hogy hát a fák ezek olyan hatalmasak, mint hogyha öregebbek lennének.
Tehát... Akkor telepítették ezt a parkot, onnan előről, ahol az út van, ott még egy meteorológiai állomás is volt annak idején, de azt nem benőtték a fák, és volt üvegház virágat, hogy a parknak legyen elég virágja, és ez a parkrész, ez a Vásárhelyi Pál emlékműig tartott, és ott volt egy kerítés, majd a többi terület szántóföld volt, és a gát az a maga az út volt, és a 70-es árvíz idején problémák voltak. Akkor építették meg ezt a gátat itt, és innentől már nem az út, a Tiszadadai út, Tiszadadai út képezi a gátat, és ez a terület megszűnt árterület lenni, és parkosították egészen messzire a dadai határig.
víz, az élet, meg úgy is van, azért ilyen gyorsan növő fák, és azért ilyen egészségesek, mert hát ugye itt a Tisza.
Hadd mondjam, nagyon sok fa ment már ki. A nyírek például nem bírták, ma nyírek dömmel kimentek. Itt nem messze Balkész felől, most ahol nagy fák vannak, amikor kezdtük 88-ban, egy fenyőerdő volt. És az is kiment. Úgyhogy időnként kivágják a szárazokat, ültetnek helyette másikat, tehát nagyon ügyesen gondozzák a parkerdőt.
Ha ez már régi és háborítatlan, azért mondhatjuk úgy, ha jöhetnek is látogatók, kevesen tudnak róla, azért relatíve kevesen tudnak. Tehát nem jönnek valószínűleg.
Lökiek, vasvárjak szoktak jönni.
Tehát akik ismerik ezt a területet. Tehát háborítatlan, ez nem csak a növényvilágnak fontos, hanem az állatvilágnak is, ugye? Tehát az állatvilág is eléggé, úgymond, sokszínű lehet, gazdag, de ugye az erdő nem ott kezdődik a talajszinten, meg cserje, meg stb., hanem lefelé is erdő az erdő. Anélkül nem lenne erdő, hogyha nincs megfelelő állatvilága lent.
Lent is, meg gyökérzetnek olyan talaj, amiben meg tud élni. Rendkívül gazdag állatvilága van. Láttam itt nyestet hancúrozni. Nem nyestet, nyusztot. A nyest az meg ellopkodta a étkező sátorból a tortát, meg a füstölt húst. Rendszeresen előfordulnak őzek. Korábban rókával, borzzal találkoztunk. És egyik alkalommal, láthatóan a több éve, hátul nyitott volt egy szakaszon ilyen kapuszerű dolog. Egy gyímszarvas bika költözött be ide, de szerencsétlen ki akart menni, és elütötte egy autó. Úgyhogy igazán gazdagnak mondható. Hát a madárvilága meg pláne. Hát,
azért jöttetek?
Azért jöttünk, különösen vonulás idején, úgyhogy érdemes itt lenni.
No, rendkívül gazdag madárvilág majd bebizonyítódik, amikor a hálóba mennek, de egy 5 méteres hálót említettél?
Igen, 5 méter
magas. De ki mászik oda?
Sehova, lehúzzuk.
Ja, le
lehet húzni, és akkor úgy veszük ki a madarat. Ami nem egy egyszerű dolog, ahhoz, hogy egy baglyót kiszedjél, ahhoz két ember kell, mert csíp meg karmol, és annak idején a tiszavasvári kastélyerdőben, ami még akkor megvolt, raktunk ki hálót, és Piroska ment ki ellenőrizni.
Egy kis rövid telefon után akkor folytathatjuk, hiszen a madarak miatt jöttem ide.
Igen.
Meg hát ti is a madarak miatt jöttetek
igen,
ide.
Igen, hát a konkrét fogás az holnap kezdődik. Hát előbb fel kell építeni a tábort, és berendezni, és fölállítani a hálókat. De a hálók fölállítása után azokat most az esőbe össze is húzzuk, úgyhogy reggel fogják megint széthúzni. Mert ha esik az eső, a madár nagyon elázik, akkor azt nem szabad. Egyébként nem áznának el a madarak, mert a tolluk az védi, de ott a hálóba vergődnek, kapálóznak, és ott elázik.
Én ezt értem, és azt is tudom, hogy a szél talán még rosszabb a madaraknak, mint az eső, de amikor meg vannak fogva, akkor félnek. És azon csodálkoztam, hogy baglyot is fogtok. Hát annak erős háló kell ám.
Igen, ez az a bizonyos 5 méteres háló. Ezzel fogjuk a baglyokat. Éjszaka új és hangcsalival, hogy a bagoly hangot beállítja, megy a huhogás, és a másik bagoly azt mondja, itt a haver, aztán jövök.
Megkaja.
Igen, igen. A egyik alkalommal a műbagoly, ilyen tollakból, meg egyebekből állította össze Attila, az oda csalt egy egerészővet. Megláttam, mi magas bele az hálóba, úgy kellett kihámozni belőle, nem volt egyszerű dolog, de nagyon érdekes tényleg ez a dolog.
Október van.
Igen.
Hát nem a legjobb az embernek, de a madarak meg ilyenkor azért, mint a többen lennének, mert a vonuló madarak is jönnek.
Vannak már vonulók, és vannak még el nem ment példányok, úgyhogy ez nagyon jó idő így az október eleje a gyűrűzésre. Persze ez az időjárástól is függ. Mert hogyha korán hideg jön, akkor már elmennek. De most még nem jött olyan nagyon hideg, úgyhogy reméljük, hogy sokat tudunk fogni.
Hát ugye nekik nem is az idő, a hideg számít, hanem hogy legyen mit enni.
Pontosan.
Amik elbújnak, azokat már nem tudják előszedni.
Hát a rovarevő fajok még vannak, nem sok. Poszálták akadnak ilyenkor, barátposzálta, esetleg kisposzálta is, de főképp cinkéket szoktunk fogni, fakusz, csuszkát, és néha meglepetésszerűen harkályt, tavaly fogtunk fekete harkályt is, úgyhogy sok érdekes.
Gyűrűzés, ez azt is jelenti, hogy milyen? Amit megfogtok, már van olyan, ami gyűrűs volt.
Visszafogás. Igen, van ilyen. Volt olyan, amelyik 6 éves volt már a gyűrűvel, fekete rigó, de cinkénél is előfordul 2-3 éves visszafogás. Tulajdonképpen a gyűrűzésnek több feladata van. Egyrészt vonuláskutatás, mert itt meggyűrűzünk egy vonuló madarat, aztán elfogják Olaszországba vagy Afrikába, és akkor már tudjuk, hogy hol telel. Ez az egyik. A másik az életkorra ad tájékoztatást a visszafogások segítségével. Itt a gyűrűző az egy madár nagyságának megfelelő alumínium gyűrűt tesz a lábára, amin egy szám van, ez a személyigazolvány szám. Ennek alapján, meg rá van írva, hogy Budapest. Ennek alapján a világon bárhol megfogják a madarat, akkor visszajelentik, hát ha olyan, akkor visszajelentik a madártani egyesületnek, ők ezt regisztrálják, és értesítik a gyűrűzőt is, hogy megtalálták a madaradat, gyűrűztél. Úgyhogy egy érdekes, de állományfelvételre is szoktuk használni a gyűrűzést, tehát egy igen sokrétű feladatot lát el. A gyűrűző az minden évben, meg ha sok a madár, akkor évközben is jelentést ad le a központnak, most már számítógépen, nem írásban, úgyhogy tökéletesen tudják kezelni Magyarország madárállományát.
Ugye az ember, aki nem tudja, nincs mélyen benne, hogy miért is fontos ez. Hát játszanak el ott a madarakkal, ez jó kedvükbe, meggyűrűzik, azok lerepkednek, és akkor büszkék magukra, hogy tudják, hogy hány darab, meg mennyi. Hát nem. Ez tudományos munka. Mégpedig annyira tudományos, hogy ha a madarainkat nem ismernénk, hogy hol élnek, milyen körülmények között, milyen a változás.
Ugye? Pontosan.
Az éghajlattal és minden más természeti körülménnyel együtt, akkor sok mindent nem tudnánk. Nekünk is alkalmazkodni kell, lenne, ugye?
Hadd kérdezek valamit. Hallottál sárgarigót a nyáron?
Nem nagyon. Hát egyébként is...
De, eltűntek.
Bocsánat, nekünk a kertünkben volt, akkor még nem hallottam. Igen. Tehát látni láttam, de nem hallottam akkor. De szinte teljesen eltűntek. Hát olyan nem volt. Hát reggel arra ébredtünk mindig.
Igen, és vadgerlét?
Azt nem, hát a balkáni van.
Ezek mind hosszú táv vonulók, tehát a vonulás közben is rengeteg elpusztul. Afrikában meg lövik, eszik őket. Hát ismerős a sztori. Talán 2 évvel ezelőtt jelentették, hogy Egyiptomba megfogtak egy gólyát.
Kémgólyát.
Tévé is beszélt róla, mert rádióadó volt rajta, és hát aztán intézkedtek, hogy a vonuláskutatást segíti, aztán el is engedték természetesen az egyiptomiak, azt hiszem Aszuánig tudott menni, ott megették. Hát erről ennyit.
Hát igen. Aki éhes, annak teljesen mindegy, igen, hogy jelze, vagy jelölt gólya, vagy nem jelölt, igen, meg van-e rajta adóvevő, hanem a gyomra legyen, igen, először tele, de ez azt hiszem, hogy nem a mi témánk, ilyen gyönyörű környezetbe. De amikor ide készülsz, hát gondolom, hogy a készülés az azt jelenti, hogy hónapokkal előtte mindent meg kell adminisztrálni, de akkor már örömmel készülsz.
Igen, igen. Bár ahogy az évek múlnak, egyre fáradtabb vagyok, és ez normális. Most is gondolkoztam, hogy kijöjjek, ne jöjjek, vagy csak naponta ugorjak ki, de úgy döntöttem, hogy kihozom a lakókocsit, és itt fogok lakni a többiekkel együtt. Úgyhogy ez van.
Hát ugye sose voltál olyan kényelem szerető ember, aki túlélt egy 56-ot, egy tüdőlövést, annak öröm az élet még akkor is, ha 88 éves, és itt nem sátorozik, mert azért sátorban kicsit keményebb lenne, itt majdnem otthoni kényelem is lehet, bár most itt azért kabátot vissza kellett venni magamra, mert hűlt a levegő, 10 fok körül lehet.
Igen. Közben, ahogy nézem, megjött a gyűrűző sátor is.
Kimenjünk, úgyhogy... még köszöntöd, és akkor egy picit szünetelünk?
Igen. Akkor, vagy van még valami, amit...
Jó, hát sok minden lenne, majd kimegyünk. A gyűrűző sátor az milyen nagyság?
Az nagy lesz. Az nagy, mint ez, az együtt.
Aha, tehát a gyerekek ott elférnek.
Persze.
Akkor, mert egy csoport...
Hát általában jó 25-30 gyerek van egy csoportban, vagy valamivel kevesebb, és hát ha esik az eső, akkor be tudnak húzódni, de inkább a sátor előtt szoktak megállni, és úgy magyarázni kell nekik.
Hát mondjuk ez a gyerekeknek a legfontosabb.
Igen.
És mi csináljátok?
Persze, és akkor végig viszik a cinkét minden, a különösen kicsiknek megsimogathatják. Volt olyan gyerek, aki a csíp, hát akarod, hogy megcsípjen? Igen. És akkor kipróbált, hogy mennyire csíp a cinke. Úgyhogy ez van.
Dr. Legány Andrást hallották Tiszalökről. Műsorunk folytatásában a tanítványok következnek, mégpedig a Petrilla házas pár.
Petrilláni Bartenikő vagyok, és a Bandi bácsinak a régi tanítványa, illetve most a Pál Miklós Erdészeti Erdeiskola nevében jöttünk ki, mert a Nyíregyházi Erdészeten dolgozom, mint erdeiskola vezető.
És akkor most mi lesz a feladat?
Hát a feladat, mint már évek óta annyiszor, ide látogató óvodás és iskolás csoportokat fogadunk, mert hogy itt a parkerdőben madárgyűrűzés folyik. Az őszi madárvonulást kutatjuk, és ezt nem csak kutatjuk, hanem a gyerekeknek is szeretjük megmutatni, tehát egyfajta ismeret terjesztés, ismeretátadás. Mert gyerekeknek a legnagyobb élmény az, hogyha élő madarat is közelről láthatnak, esetleg megsimogathatják, elengedhetik. Úgyhogy itt tavalyi évben is több mint 500 gyerek fordult meg a néhány nap alatt. Iskolás, óvodás csoportok, akik regisztráltak, azok jöhetnek, illetve a hétvégén családokat is fogadunk.
Ki gyűrűz?
Én gyűrűzök.
Azért kérdeztem.
Igen, igen, igen. Hát ugye a Magyar Madártan Egyesület gyűrűzés és vonuláskutató szakosztálya szokta meghirdetni a gyűrűző vizsgákat, és akinek ilyen gyűrűző vizsgája van, annak lehet engedélye is. Hát én már 43. éve gyűrűzök, úgyhogy már elég régóta folyik ez a dolog, és hát 10 éves korom óta Bandi bácsi táborjaiba is jártam, és utána aztán most már segítünk is neki, tehát társszervezők vagyunk.
Nincs rajtam gyűrű. Nem kerül rám. Milyen típusú gyűrűk mennek most fel? Baglyot hallottam, cinkéket hallottam, hogy lesznek.
Igen, igen, tehát kétféle gyűrűzés is van most, tehát énekes hálókat is húzunk ki, az itt maximum olyan szajkó nagyságú madári fogja meg a madarakat. Az éjszaka pedig, vagy két éjszakát szeretnénk a baglyozással tölteni, ott kifejezetten ragadozó hálót, sokkal nagyobb lyukbőségű hálót használunk, illetve hát ott műbaglyot is, baglyhangot is használunk a csalogatáshoz. És az énekes gyűrűk is különböző méretűek. gyűrűek lehetnek, 30-féle különböző gyűrűtípus van, és az adott fajra mindig azt a gyűrűtípust kell rakni, amely pont a lábára illik. Ezek a gyűrűk egyébként el vannak vágva, tehát a felnőtt madárra is rárakhatóak, nem ráhúzzuk a lábára, hanem rárakjuk és utána nyomjuk össze egy gyűrűző fogóval, és minden gyűrűn a Budapest meg egy hosszú szám olvasható. Budapest azt jelzi, hogy magyarországi a madár, a sorozat száma meg olyan, mint nekünk a tajszámunk, vagy az autóknak a rendszáma, tehát utána visszakereshető a madár.
Aki ilyen sok éve gyűrűzi a madarakat, mennyire újszerű, vagy unalmas, vagy mit mondjak ilyen erre, lehet, hogy nem unalmas, mert minden madár más hát és más.
Ez nagyon jó kérdés, mert Bandi bácsi, amikor először 78-ban nekem megmutatta az első ilyen kézben tartott madarat, hát ő akkor sokkal fiatalabb volt, mint most én, még arra az élményre is emlékszem. És én valahányszor egy-egy új gyereknek, egy új gyerekcsoportnak bemutatok egy-egy madarat, és látom a felcsillanó szemüket, meg azt, hogy milyen lelkesek, akkor nekem ez visszajönnek ezek a gyerekkori élmények. Tehát én nem tudok unatkozni egy madár mellett, mert mindig visszajön az, hogy milyen volt, amikor én először láttam. És hogy nekem a 865. vörösbegy, vagy a 2000. cinege éppen olyan érdekes, meg annyira, hát ő is ugyanolyan kedves élőlény, mint amikor legelőször láttam. És szokták kérdezni, hogy melyik a kedvenc madaram, mindig az, amelyik éppen a kezemben van. Tehát persze cuki az őszapó, meg nagyon jó egy baglyot tartani, meg sok minden más, de amikor még egy mezei verébe, amit nem is gyűrűzünk meg, mert sok van belőle, meg nem megy sehova, de az kerül a hálóba, az is olyan kedves madár, mint az összes többi. Hogy nem, ezt nem lehet megunni, hát egy évi szinten olyan 2-3 ezer madár megfordul a kezemben, tehát most már azért több mint 50 ezer madarat gyűrűztem meg így az évek alatt, és alig várom már, hogy megint gyűrűzhessek.
Ez elég rekordszámnak tűnik, mert általában fiatalabb gyűrűzőkkel, nem korba mondom, hát azért mindig fiatalabb gyűrűzőkkel találkoztam, akik azért nem érték el a több tízezres számot, de azért annak ellenére mindig volt egy olyan ember, aki egy különlegességre még mindig emlékszik. Nem az elsőre, amikor Bali bácsival úgy találkoztak, hanem egy különlegesre, amit ritkán szoktak megfogni. Egy vonuló madár, vagy nem vonuló, de mégis. Tehát van olyan, hogy kedvet csináljunk a gyerekeknek, akik gyűrűzni akarnak.
Hát először nőjenek fel, mert csak nagykorúak gyűrűzhetnek, utána majd, felett, igen, ugye? 18 év felett, aztán meg utána végezzék el a gyűrűzővizsgát, ami nem egy csekéség, tehát elég kemény dolog, de hogy kezd csinálónak? Hát igazából az az a legjobb, amikor az ember külföldi gyűrűsmadarat tud megfogni. Igen.
Segítség van a havasi sarlós.
Így van. Az azért volt érdekes, mert azt nem hálóval fogtuk, hanem ez sérült madárként, hogy beesett egy emeletes háznak az egyik szobájába, és szerencsére nem sérült, mert csak legyengült a madár, és 3 nap alatt helyre tudtuk hozni, és hát ugye kiderült, hogy a határozás után, hogy ez nem a sima sarlós fecskénk, hanem havasi sarlós fecske, ami Dél-Romániában a hegyvidékeken fészkel, és Nyíregyházára túlütt a célon, kicsit tovább repült, mint ahogy kellett volna, és így került el, és ez volt annak idején, ez még 96-ban volt az első bizonyító példány a Magyarországon. Tehát ez azért volt érdekes, mert előtte még nem láttak, és nem is fogtak ilyen madarat. Azóta már többször bizonyították, már kézben is volt többször is, de ez volt még akkor, emlékszem, a 368. madárfaj Magyarországon. Ma már több mint 420, majdnem 430 madárfaj van, amit itt megfigyeltek.
Garbolcról, a táborról már beszéltünk, de nem beszélt arról a Tiszatáj táborról, alapítványi táborról, amit a verseny győzteseinek szerveznek. Most már azt hiszem, hogy 8 csapat, régebben még 10 csapat vehetett részt. Az is különleges programokat kíván meg, nem?
Így van, mondjuk a főszervezője nem mi vagyunk, mi a tábornak a lebonyolítói vagyunk.
Jó, említed?
Így van, mert ugye aki a feladatlapokat összeállítja, az ugye Bandi bácsiék indították el, legány Bandi bácsiék, és utána az ő szerepüket vett át a már a győztes csapatoknak a táborosztatásában, de a fő szervezője valóban Harangozó Edith, tehát és a Tiszatáj közalapítvány nevében inkább erről ő tudna nyilatkozni.
No, de minden én eset... a programról, amit nem a versenyről, én többször voltam a csapatommal, tehát ismerem, hogy milyen körülmények vannak, de amikor a gyerekek mehettek, azt már én nem tudom, mert én ott nem
lehettem. Ott is ugye 3 élőhelyet vizsgálunk, a rétet, a vízpartokat és az erdőt. Az erdőt azt általában a Bükkhegységbe egy buszkirándulással tudjuk megnézni, és természetesen menet közben ott folyamatosan folyik a madárgyűrűzés. Egyrészt ott a keszníteni Szamárháton nagyon sok a fecske, a molnár és füsti fecske, tehát ott fiókákat és a... Hát persze, tehát a felnőtt madarakat is és a fiókákat is gyűrűzzük, illetve van ott egy ilyen tűzivíztározó, egy tó, ami ilyenkor főleg ilyen aszályos nyarakon nagyon vonzza a madarakat, hiszen ott találnak csak vizet, és annak a hálózásakor nagyon sok olyan ritka fajt fogunk, mint a nagyfülemüle, vagy a réti tücsök madár, most többször fogtunk jégmadarat ebben az évben is, tehát ott is megy a madárgyűrűzés. De itt a madárgyűrűzés csak egy program a sok közül, hiszen itt azért a pásztor életről, a pásztorkodásról is szó van, aztán különböző kézműves foglalkozások vannak, és mondom, a vizes élőhelyet is kutatjuk, illetve az erdőben is járunk, tehát próbáljuk úgy komplexen, hogy Magyarországnak a nagy élőhelyeit bemutatni a gyerekeknek.
Azért választó is a pedagógusnak, a szervezőnek, de azért örömet is ad, ugye?
Hát hogyne, természetesen. Egyébként a saját gyerekeim is úgy vannak vele, hogy azt mondtam mindig, hogy nem muszáj itt minibiológusokat nevelni, csak legyen meg az a szemlélet, amivel aztán majd lehet egy nagyon jó mérnök, vagy egy nagyon jó autószerelő, vagy egy takarító, tök mindegy, csak igazából szeresse és tisztelje a természetet. Úgyhogy a gyerekeim közül is, hát van nekem is 4 gyerekem, egy lett állatorvos, az összes többi is nagyon szeret a természetet, sokat járnak oda, tudnak madarat szedni hálóból, sokszor segítenek nekem, de az egyik az bölcsész, a másik az éppen. Szóval szét vannak az országban, világban, de a szemléletük az jó, és ez a lényeg.
Holnap kezdődik a gyűrűzés, mikor felállítják a hálókat. Általában egy óra, másfél óra szokott lenni, mikor körcs tesznek.
Hát, ha nem esik az eső.
Igen, de igen. Ilyenkor gyakrabban.
Tehát amikor esik az eső, ha nagyon esik, akkor össze is húzzuk, nehogy a madár megsérüljön. Ha pedig csak így pötyörészik, mint ahogy most is, akkor fél óránként menni kell, hogy nehogy elázzon a madár.
De éjjelre össze lesz húzva.
Hát nem. Ma éjjel lehet, hogyha így esni fog, de egyébként úgy van, hogy amikor teljesen besötétedik, az énekes madár már nem mozog. Tehát mi elmegyünk lámpás, fejlámpás ellenőrzésre, végignézzük a hálókat, ha van benne, azt még kiszedjük, meggyűrűzzük, és utána csak napfelkelte után egy órával kell menni, tehát mi szét szoktuk húzva hagyni a hálót, csak akkor ugye hajnalban menni kell a következő ellenőrzésre, éjszaka nem megy bele madár. Kivéve a bagolyhálót, amit meg ilyenkor szoktunk széthúzni, meg akkor ott van a bagolyhang, meg a műbagoly, és akkor kezdődik az éjszakai műszak. Hát ezt majd meglátjuk, mert folyamatosan nem lehet az bírni, hogy éjszaka is fönn vagyunk, meg nappal is fenn vagyunk, tehát valószínűleg csak egy vagy két nap lesz a bagjászás, a többi az inkább az énekes madaraké.
Jó időt kívánok, hogy mindig mondják a madarázók, hogy az eső nem probléma, a szél az inkább, mert az pontosan elviszi a madarat onnan.
Nem csak elviszi, hanem mozgatja a hálót, mozgatja és feszíti, tehát hiába repül neki a hálón, kipattan belőle, tehát eleve meg is látja a hálót, mert mozog a háló, illetve hát ugye, mint egy ugráló ágy, olyan ilyenkor a háló, tehát simán visszapattan róla. Tehát az nem alkalmas sajnos a madárfogásra, az ilyen csöpörgős eső, ez még éppen megfelel.
Tapasztalat ennyi idős, 5 nap vagy 4 nap alatt mennyi lehetséges? Nem fognak csúcsot állítani, mert nem
hát, ha ilyen marad az idő, biztos nem, de azért már volt, hogy 3-400 madarat megfogtunk ennyi idő alatt, tehát azért a 300 az nem ritka, hát én remélem, hogy legalább a felét azért most is megfogjuk, mert azért azt illenék.
A gyűrű nem fogy ki, még van.
Ó, jaj, nem, hát azt szépen betárasztunk, tehát én előre egy évre megrendelem a különböző gyűrűtípusokat, és akkor, ha fogytán van, még utólag is lehet rendelni, és van bőven gyűrű.
Köszönöm, akkor ma jó pihenést.
Köszönöm, én most jön a hálóállítás, hogy nem pihenünk, hogy megy tovább a táborépítés.
Thank you.
A nevedet már ismertem, és tudtam, hogy táborokat szerveztek, illetve a Tiszatájnál is a tábornál dolgoztok feleségestől. Hogy kerültél te ebbe a fajta, úgymond különleges helyzetbe, hogy nagyon kényelmes dolgod van a táborok szervezésével, amiben tudás kell. De kevesebb az olyan, ami úgy mondom, a fegyelmezés vagy. Ezt nem jól látom? Mert én nem táboroztattam.
Na hát nagy lépésekbe, és Schmidt Egon ornitológus könyve alapján kaptam kedvet a madarászáshoz, majd a Legány Bandi bácsival összeismerkedve az ő táboraiba jártam, majd amikor idősre elkezdtem szervezni a saját táborokat, ez mai napig megy, és most pedig ez a tábor, ahol most vagyunk, ez a Nyíregyházi Erdészet, tehát a Nyíregyházi ZRT Nyíregyházi Erdészete által támogatott tábor.
Egy tábor, ami az erőmű mellett van, itt a Tiszalotti erőmű mellett, de azért, hogyha itt madárgyűrűzés van, illetve hát bizonyos tudásátadás, akkor neked is készülni kellett erre?
Hát én 50 éve madarászom már, tehát nagyon nem kell készülnöm. Alapvetően a gyerekekkel a feleségem foglalkozik, aki szintén nyíregyházi dolgozó, az ottani erdőiskolának a vezetője. Ő az, akinek ilyen közlési kényszere van, és ugye van még türelme a gyerekekhez, az előbb pont erről beszélgető kérjük, mennyi türelme van. Én inkább már a háttérmunkákat csinálom, illetve hogyha a terepen kell őket vezetni, akkor én megyek. De már ezt a okítós, ezt, hogy ki kezdte el a madárgyűrűzés, miért csináljuk, ezt, ő már benne van, azt mondja, több ezerszer elmondta a pályafutása alapján, mert ő ugyanígy a madarakkal foglalkozik, csak én 50 évű, meg 46. Hát ennyi előnyöm van.
Nem sok különbség, hát nem. De hát mondjuk tudásban az nem nyilvánul meg. Ugye nekem elsősorban az van, hogy említetted a tábort, amit július mondtál, hogy már jelentkezni is lehetne. Az a település, amit minden általános iskolás gyereknek is tudni kell, aki földrajzot tanul, mégpedig hát a legkeletibb helyen van. Elmondod, vagy találják ki?
Ugye ez Garbolc nevű település, az ország legkeletibb települése. Egy régi gátőrházat vásároltam meg annak idején 30 évvel ezelőtt. Hát annyi, hogy most a táborosztatás az elég gyögvenyelős, mert ugye ez a határháromszög, ukrán-román-magyar határháromszög, és olyan közel van az ukrán határ, tehát ez konkrétan 800 méter körül van, a román meg 600. Igazából nem nagyon működik most ez a dolog. Hát várjuk, hogy a helyzet egy kicsit rendeződjön, és akkor újra lehessen kezdeni a táborosztatást.
Véletlenül választottátok Garbolcsot, vagy pedig azért tudatosan, hogy ettől keletedre már útlevél nélkül régebben nem lehetett menni?
Hogy konkrétan a településben nem volt tudatosság, olyan helyet kerestünk, ahol a vizet, a rétet és az erdőt be tudjuk mutatni, mert ugye általános iskolai tananyag felosztásban ezek vannak, és akivel együtt kezdtük ezt a táborosztatást, egy Plavec János megyei főoldász, most már nyugalmazott megyei főoldász, ő ismerte ezt a területet, meg ezt az elhagyatott régi gátőrházat, amit aztán megvettünk és felújítottunk.
Azt hittem a Bátorligeti lábhoz tettétek volna, hogyha ott lehetett volna helyet venni, de az hát, természetvédelmi terület. Ez nem?
Hát a tájvédelmi körzetnek a része, Szatmenberegi tájvédelmi körzetnek a része, de hát ugye szabadon látogatható, legalábbis azok a területek, azok a részek, ahol mi táborozunk, azok igen.
Mennyi idős egy tábor? Egy hét?
Egy hét.
Hát gondolom, hogy egy hét alatt jól elpáradnak, szúnyogot kapnak egy párat, vagy hát nem az a lényeg?
Most már sajnos nincs szúnyog, ez azért sajnos, mert a nagy szárazság miatt nincsen szúnyog, nincs amibe kikeljen, tehát nincsenek keréknyomok, kocsolják egyebek. Tehát az idén, mikor kint voltam Garbolcon, nem is volt szúnyog, mert ugye felújítást csináltunk, egyebeket, most kihasználjuk ezt az időszakot, hogy nem nagyon van táborosztatás, hogy felújítással foglalkoztunk, nem volt szúnyog, igaz, eső sem, meg víz sem.
Hány gyereket tudtok egyszerre fogadni?
Hát összességében ugye 60 darab ágyon van, ami azt jelenti, hogy maximum 50 gyereket, mert ugye a fiúk-lányok aránya azért el kell osztani a szobákba, így van.
Tehát eltűrő lehet, de azért 50 ember azért elég kemény szervezést is igényel, félelem mellette, orvosi, szóval nem mondom végig, hogy a táborozásról nem csak az jár, hogy oda jönnek, és akkor látják, hogy mi van, meg a programon részt vesznek. Ott az embert szépen el kell látni, és védeni sokszor, ugye?
Így van. Hát ugye ez már mondjuk úgy, hogy rutin dolog, hogy élelemmel, meg az éjszakai időbe lefeküdjön, meg időbe fel kell. Hát alapvetően a tanárok foglalkoznak a fegyelmezésre, meg hogy a gyerekek időben ott legyenek a reggelinél, ebédnél, úsornánál, vacsoránál, meg a programokon. Tehát nekünk igazából a szakmai rész van, tanárok rendezik a többit.
Szülőmentes, gondolom.
Így van.
Hogy a szigorúan nem
szigorúan, csak gyerek meg tanár.
Mobil? telefon?
Hát hálózat van, gyereknél van telefon. Nem nagyon van idejük nyomkodni, mert sokat vagyunk terepen, mindig van valami program, sokszor észre se veszik, hogy program van, mert olyan játékos formában megy, estére meg elfáradnak, meg egymással vannak, kártyáznak, zenélnek, távoltüzeznek, tehát azt mondanám, hogy ott minimális, tehát ez a telefon nyomkodás, ez nincs a ideje, meg már energiája.
Reggel 7-től este 10?
Hát 8-kor van reggeli, 9-kor indul a terepi program, általában reggelenként szoktunk kimenni, akkor még viszonylag kevésbé nagy meleg, és akkor fél egy-egykor van az ebéd, és hát a tábortűz az vacsora után ilyen 9 óra tájban szokott, hát mert ugye akkor még világos van nyáron. Hát a takarodó az 10 órától, én mindig azt mondom, hogy 10-től legyen csend. Aztán, hogy a plafon nézi, vagy mit csinál, vagy csendben beszélgetek, nem érdekel, csak azok tudjanak aludni, akik egyébként aludni akarnak, de nem szokott gondolni, tehát az első nap igen, akkor még ugye rohangál a kölyök, meg az utolsó, de a köztelévőkön a helye közel normális helyzet.
Akkor a gyerek is normális, mert mi is így csináltuk annak idején, ugye búcsúkor, akkor kikeltük egymást első, más problémák is voltak, ismerkedés. Milyen korú gyerekek lehetnek?
Hát alapvetően korban nincsen megkötés, általában azért a felső tagozott, tehát ez az 5.-6. korosztály szokott jönni.
Amikor már elengedik őket, meg még menni akar.
Meg mert... amiket itt hal, az a pont a tananyaghoz kapcsolódik.
Hogyan szereznek tudomást rólatok? Szájról szájra, így vagy van. Hirdetitek magatokat?
Hát én nem hirdettem magam, vagy magunkat. Olyan régen megy ez a tábor, mert ugye 30 éve, hogy már vannak bejáratott csoportok, Kecskemét, Dunakeszi minden évben jön, Kecskemét talán 26 éve jár, ugyanaz az iskola, Dunakeszi meg 17 vagy 18, ugyanaz az iskola, tehát ott már, hogyha ha viszik a hírünket, akkor úgy lenne bejelentkező, de elég ez a 2-3 hét a nyáron.
Tehát, hogyha újak lennének, akkor nehezen tudnátok beiktatni.
Hát betudnánk, ha akarnánk, de elég abból 3 hét, vagy 2 hét.
Ez nektek is bizonyos mértékig megpróbáltatás, vagy legalábbis hát elfáradhattok.
Hát el is fáradunk, persze, ugye állandóan variálni kell, hogy a nagy hőség miatt mikor megy, mikor nem megy. Ez a gyerek ilyen allergiás, a másik laktóz, fruktóz, galaktóz, ilyen-olyan, amolyan, egyik vegetáriáns, a másik vegán, a harmadik muszlim, úgyhogy elég nehéz, úgyhogy mindenkinek megfeleljen az étkezés. Aztán ott kiderül, hogy nem is vegetáriánus, na, szóval sok ilyen divatelem van. Nyilván, aki valamilyen ételanyagra érzékeny, akkor ezt figyelme veszük, de igazából a vegán meg vegetáriás, mondom, jó van, öcsém, függesz fel erre a hétre, mert én egy emberre nem fog külön főzni. Aztán felfüggesz, azt utána meg folytatja, tehát divat hóbortoknak nem nagyon adózunk.
Az elhangzott riportjainkban Petrilla Attilát és feleségét hallották. Végezetül a legfiatalabb tanítványt hallják.
Becsei Zoltán.
Kapott a feleségem tőled egy könyvecskét, unokának ajánlma. Tulajdonképpen mi ez? Mert még nem láttam, csak kívülről a fedőt.
Ez Magyarország egyik, ha talán nem a legnagyobb madarászának a könyves, Mittegonnak, ki nemrégiben hagyott itt bennünket sajnos. Az ő madár lexikonja az, amit én átadtam a kedves feleségének és az unokának, amit a MME, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületi Szavasvári Helyi Csoportja adományként kapott ez év nyarán az Annó kiadótól, és az Annó kiadó adományát adjuk mit most tovább ezúton is, tehát nekik is hálával kell ezért tartozni, vagy lehet ezért tartozni. Ez a könyv a hazánkban előforduló leggyakoribb madárfajokat tárgyalja, Schmidt-Egonra jellemző részletességgel, alapossággal, az ő óriási nagy madár és természet szeretetével átitatva. Ez visszaköszön a lapokról, úgyhogy kezdő madarászoknak, fiataloknak, a madárvilág, a természetvédelem iránt érdeklődőknek egy nagyon hasznos olvasmány.
Így most már tudom. Én nem ismerek sok madarat, de nekem az már elég az a pár jó madár, akit sikerült. Kik kapják most ezeket, vagy ezt a könyvet? Kik kaphatják meg? Mert azért a kocsi nincs tele, és lesznek vagy 300 a minimum.
Ezen a rendezvényen nem fogunk könyvet osztogatni mindenkinek. Ezt elsősorban a Tiszavasvár és a hajdúnánási szakköröseinknek adtuk, már van, aki meg is kapta, tehát nekik kvázi ez tankönyvként lesz használatban, tehát a hetente tartandó foglalkozások során fogjuk mi ezt használni, elővenni, otthon is lehet belőle majd nekik természetesen olvasgatni, illetve az MME-nek van egy madárbarát intézmény programja, madárbarát iskola, madárbarát óvoda, madárbarát munkahely, Hajdú Nánáson és itt a térségben. A Madárbarát intézményeinknek szoktunk ajándékba adni még ebből a könyvből, azoknak, akik szeretnék az ismereteiket tovább bővíteni, hogy forgassák ők is haszonnal.
Orbán Zolinak ismerem a Madárbarát kert könyvét, mert hát őt is sok minden tud és mond is nekünk az intézményről. Ki kaphatja a Madárbarát intézmény nevet? Kik kaphatják? Azok, akik valamit tesznek. De hogy mit tesznek, azt nem tudom.
Hát először is regisztrálni kell az MMA-nél, be kell fizetni a csomagra. Tehát a Madárbarát kert az egy csomag, amihez az MMA ad eszközöket, ad hozzá hátteret, gyakorlati tanácsokat, gyakorlati útmutatót, hogy mit és hogyan kell csinálni. Egész évben végezhető a Madárbarát kert tevékenység. Nem muszáj hozzá kertnek sem lennie akár, tehát ezt egy panelban is meg lehet csinálni, egy erkélyen is meg lehet csinálni. Azokat a fortélyokat, amelyeket itt a Madárbarát kertben mi használni szoktunk, illetve amelyet az Orbán Zoli leír a könyvében. Tehát megkapják ezt a csomagot, regisztrálnak rá, majd utána elkezdik ezt a tevékenységet folytatni. Bizonyos idő leteltével kapnak a csomaggal egy jelentő lapot, ezt kitöltik, visszaküldik az MMI-nek, és meg is kapják érte az elismerő táblát. Ezek a tevékenységek, a leges-leges legfontosabb talán a madáritatás. Tehát az aszályos nyarainknak köszönhetően a madáritatás nagyon-nagyon fontos.
Itatás és fürdés is.
Bizony. Mert hogy kevesen tudják, hogy télen is használják a madarak ezeket az itatókat, ugyanúgy isznak belőle, de tollászkodnak is benne, fürdenek benne, ami nekik egy nagyon fontos tevékenység. Madáritatás télen, hát a tartós fagyok beálltától, ami általában november végén, december elején kezdődik, a tartós fagyok elmúltáig tart a madáretetési szezon, hát most van, hogy ez időjárás szerint akár egy-két hét lenne, de azért november végétől már lehet etetni a madarakat. Madáretetés, nagyon fontos. Aztán, ami még a Madárbarát kertben szóba jöhet, odukihelyezés, madárbarát növények ültetése, egyéb hasznos állatfajok bevonzása a kertbe, például méhecske hotel vagy darázsgarázs készítése, béka menedék elhelyezése, és még sorolhatnám süngarás, stb. Szóval,
denevér,
hogy nagyon denevérudú kihelyezése bizonyám. Úgyhogy nagyon-nagyon összetett, gyakorlatilag több évre szóló munkát adó tevékenység a Madárbarát kert program, de ezt az MMR sokkal hamarabb, nem kell évekig csinálni, sokkal hamarabb díjazza, tehát a jelentőlap visszaküldésével már Madárbarát intézményé válhat a közösség, aki ezt csinálja, aki ebben részt vesz.
Az, hogy a Madárbarát intézmény nem csak büszkeséget jelenthet, hanem azt is, hogy a természetpedagógus ott dolgozott, megfelelően dolgozott, hiszen olyan gyerekeket nevelnek, olyan felnőttek ki, akik majd a természetet úgy magában szereti mindennel együtt, a talajtól kezdve a fa koronájáig, hiszen ugye a természet az nincs ránk utalva, ő magától is megvan, csak éppen mi nem tudjuk azt, hogy mi jó nekünk, és rosszat teszünk. De aki tanulja, talán kevésbé lesz környezetromboló, tehát nem kell környezetet védeni, természetet igen, akkor is, de a környezetet akkor nem kellene, ami most egyik legfontosabb tevékenysége a államnak, és hát a magánszemélyeknek is.
Az a jó ebben a Madárbarát kert programban egyébként, hogy teret adunk a természetnek. Teret adunk, hogy belakja azt az élőhelyet, ahol mi is élünk. Tehát ez arról szól, hogy a kert egy részén mondjuk nem gerebézem össze a falevelet, pláne nem égetem el a falevelet, komposztálom a háztartási zöld hulladékot. Olyan örökzöldeket, olyan növényeket ültetek, amelyeket egyéb állatfajok is tudnak hasznosítani. Tehát gyakorlatilag kinyitom a kert kaput a természet számára, és nem csak és kizárólag az embernek lesz berendezve a kert, hanem lesznek ott egyéb vendégek is, akik köszönik szépen, el fogják fogadni ezt az invitálást, és meg fognak jelenni a mi lakókörnyezetünkben, a mi élőhelyünkön.
Az emberek szeretik a természetet, de olyan módon is, hogy akár fizetnek is érte. Most van a darúvanulás, bizony, sokan elég sokat fizetnek azért, hogy ne 20-30-as csoporttal menjenek, hanem egy család szépen kimegy, és megfizeti inkább azt, hogy egy-két órát ott el lehet, és lesheti a daru kihúz, vagy inkább a behúzást, mert hajnalban nem nagyon szoktak menni. Tulajdonképpen nem kellene nekünk annyira úgy sok mindennel pénzt kidobni, hanem szépen a környezetünkbe hoznánk be, vagy magunkhoz csalogatnánk. Ugye nem kell a madarat simogatni, meg bármit tenni vele, de kell, hogy szeressük. Aki a madarat szereti, illetve az állatokat, valószínű, hogy az embereket is szeretni fogja, és nem lövöldözni.
Bizony, ez nagyon fontos, hogy a természeti élmény a Madár Barát Kert programmal házhoz jön. Ha nem is azon nyomban, vannak olyan fajok, olyan állatok, amelyek nagyon hamar meghálálják a törődést és a teret, vannak olyanok, amelyek egy kicsit később, de mindenféleképpen a belefektetett munkát ez vissza fogja adni. És a természeti élmény akár 20 cm-ről az ablaküvegen át megfigyelhető.
És az iskolák, ahol segíted a természetpedagógiát, vagy a természetismeretet, azok mennyire madárbarát iskolák? Tehát dokumentum már megvan, de akkor mondok egy iskolát madárbarátnak, hogyha legalább 30-40 gyerek ott van a szakkörökön. Vannak annyian, vagy csak 5-10?
Mi tavaly februárban kezdtük el Hajdunánáson a madarász napközét, ezt a munkát, és fixen 25 és 30 közötti gyermek létszámmal dolgozunk hétről hétre. Nagyon rövid idő alatt szerencsére értő fülekre talált ez a fajta tevékenység, és nagyon lelkesek a gyerekek, barkácsolunk, előadásokat tartunk, terepi madarászunk, bevonhatók ebben, megfoghatók vele a gyerekek, mert hogy látják azt, érzik azt, hogy ez élmény, ez egyrészt hasznos, másrészt tényleg jó nekik, úgyhogy az élménypedagógiának ez egyik kiváló eszköze egyébként, meg a környezeti nevelésnek a madarászás és a madárbarát kert program is, tehát tényleg csak ezt tudom erősíteni. Van olyan óvodánk is, ami madárbarát óvoda Hajdunánáson, elindultunk ezen az úton, hogy madárbarát kerté váljon az intézmény, és azóta az óvodapedagógusok teljesen önszántukból beporzó kertet építettek az óvoda udvarán. Tehát, hogy a kezdeti lépésnek a madárbarát kert egy nagyon-nagyon jó lépés, és a lehetőségek tárháza az végtelen.
Ugye felnőtt kell mindenképpen irányítani kell a gyerekeket, de azért a felnőttet. Tehát is valamilyen szinten meg kellene tanítani. Megmondom őszintén, én most, hogyha belekezdenék, hirtelen nem tudnám, hogy mivel kezdjem, és milyen program szerint menjek, mert a tankönyvet azt tudom használni, de ha nincs, akkor tanács van.
Hát az MME-nek a programjait tudom ajánlani, amelyek általában, sőt, én nem is nagyon tudnék olyan programunkat, ami fizetős lenne, tehát ezek ingyenesen bárki számára elérhetők, ahol gyerekeket, felnőtteket egyaránt szívesen látunk, és a felnőtteknek a nevelésére, hogy most ezt a szót használjam, a legjobb eszköz a gyerek. Tehát mi azt látjuk, hogy a gyerekeket bevonjuk különböző madarász programokba, és hozzák magukkal anyát, apát.
Becsei Zoltánt hallották, a legfiatalabb tanítványát, Bandi bácsinak. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.